Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Perikópa című adásunkban, amelyikben a vasárnapi olvasmányt és evangéliumot magyarázzuk. Jelen esetben a évközi negyedik vasárnapnak a olvasmányát és az evangéliumát. Olvasmány Szofóniás próféta könyvéből. Keressétek az Urat, ti szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az Úr haragjának napján. Meghagyom közöttetek a szegényeket és alázatosakat, akik az Úr nevében reménykednek, Izrael maradékát. Ők nem művelnek többé gonoszságot, nem beszélnek hazugságot, nem lesz álnok nyelv a szájukban. Olyanok lesznek, mint a nyáj, legelnek és lepihennek, és senki sem zavarja meg őket. Ez az Isten igéje. Szofóniás próféta Krisztus előtt 630 körül működik, és a kis próféták közé tartozik. Fő témája a harag napja, tehát a, lehetne azt mondani, Beyom Ap Adonai, tehát az Úr haragjának a napja. Itt azonban egészen másról beszél. Nevezetesen biztatja a szegényeket. Kik ezek a szegények? A szegényei a földnek. Nem valószínű olyan, akiknek nincs földjük, hanem ezek a szegények azok, akik ott élnek, és miután az északi országrész elveszett, ezek a szegények, ezek már nem annyira az anyagiakban bíznak, hanem magában Istenben. Ezek az úgynevező a Héber Anavim, akik szegények, és szomorúak is, alázatosak is, és Istentől várják a megoldást. Ezért is mondja itt, hogy az Úr nevében reménykednek. Ezek Izrael maradékát is jelentik, ezek a szegények, vagyis jámborok más szóval. És ezek az emberek nem olyanok, akik nincstelenek, hajléktalanok, bár olyanok is lehetnek közöttük, hiszen a királyság idején bizony eladtak rabszolgáknak embereket, Ámosz prófétától tudjuk, de ők úgy látszik a Tórához ragaszkodnak, teljesítik az Istennek a parancsait, keresik az igazságot, keressék azt az alázatot is, tehát ezek megalázott emberek is, akik az ország tönkre menetelén fájdalmat éreznek. És így, ha ebben a magatartásban készülnek az Úr napjának a fogadására, akkor el tudnak rejtőzni, itt a szátár ige szerepel, de hogy menedéket találnak az Úr napján, vagyis nem éri őket csapás büntetés. Meghagyom közöttetek a szegényeket, az alázatosakat. Tehát Isten a jövőben ezekkel számol. A szegény és az alázatos, ez szinoníma. Tulajdonképpen mindegyik ugyanazt jelenti. Egy kicsi árnyalat van benn, és elmondja, hogy ezek az Úrban reménykednek. Ezek Izrael maradéka. Tehát akik Isten felé fordulnak. És meg is mondja, hogy milyenek ezek az emberek. Nem művelnek gonoszságot többé, nem beszélnek hazugságot, és nincs álnok nyelv a szájukba. És akik így viselkednek, azoknak egy idilli állapotban lesz részük, ezt ígéri nekik Isten. Olyanok lesznek, mint a nyáj, legelnek és lepihennek, és senki sem rettenti szó szerint őket, vagy zavarja meg őket. Tehát a békés pásztori idillet helyezi kilátásba nekik az Úr. És ez egy nagyon szép kép. Szofóniás próféta egyébként inkább a fenyegető proféciáiról ismeretes. Itt azonban egyfajta bizalmat fejez ki azon emberek iránt, akik rövidebbet húzzák, mert komolyan veszik az Úr törvényeit, és éppen ezért valami nagy gazdagságra nem tesznek szert, és szegények, de sokkal inkább az a fontos, hogy Isten felé fordulnak. Az Isten parancsai, az Isten világa érdekli őket, ebben lelik az örömüket. az Úr nevében reménykednek, és ez egy maradék. Nem mindenki így gondolja Izraelben. Ez az idő, amikor elindul egyfajta reformmozgalom is. Úgy hívjuk, hogy Józia, tehát olyan 622, pontosan nehéz ezt a keletkezési időt meghatározni. Minden bizonnyal azonban a hellenizmus belépése, tehát Nagy Sándor ideje előttről való ez a szöveg. Egy nagyon szép szöveg, amely már úgy elénk is pillantja az evangéliumot, ahol a nyolc boldogságról fogunk hallani. Most rátérünk erre a szakaszra Máté evangéliumából. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívek, mert meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok a mennyben. Ezek az evangélium igéi. Kapcsolódunk Szofóniás próféta könyvéhez. A boldog mondások, ezek a bölcsességi irodalomnak a sajátosságai. Ószövetségben találunk ilyeneket, melyek a gyakorlati életben segítenek bennünket eligazodni. A pogányoknál is léteznek boldog mondások. Szokták idézni Menandert, a 114. fragmentumát, és ott így hangzik egy boldogság, boldog, akinek vagyona és esze van. Hát lehet az is boldog, de nyilvánvaló ez nem hatott Jézusra, ő ilyet azért nem fogalmazott volna meg. Sirák fiánál is szintén a bölcsességirodalom találunk ilyet, boldog a férj, akinek okos a felesége, és akinek nem kell egyszerre ökörrel és szamárral szántani. Hát ebben is benne van a gazdagságnak bizonyos motívuma, főként az ökör meg a szamár, mert ezt nem szabad egymással egyigába fogni a Deuteronómium szerint. Ezek individuális jellegű boldogmondások, létezik közösségi boldog, vonatkozású boldogmondás, boldog a nép, melynek Istene az Úr, mondja a 33. Zsoltár. Tehát Izrael azért boldog, mert ő Isten népe. Van olyan boldogmondás, amelyik már e világon beteljesül. Például boldog, kinek gondja van a nincstelenre, amikor bajba kerül, megmenti az Úr. A görögöknél, hasonlóan a zsidóknál is, a koldusok, idegenek különleges isteni védelem alatt álltak. Jakve is védelmezi a jogfosztottakat, az özvegyeket, az árvákat. Ha ők hozzá kiáltanak, akkor az Úr megbosszulja őket. A kumráni közösségben is előfordulnak ilyenek. Boldogmondást kifejezetten nem szoktak említeni, de itt, hogyha rátérünk erre a szerkezetében, azt mondhatjuk, hogy nyolc boldogság van. Az első négyben a idegen szóval, a görög szóval, van egy pi alliteráció. Érdekes, hogy a mennyek országa az elején szerepel, és a nyolcadiknál. Ennek következtében ez egy inklúzió, tehát egy keretezést is ad neki, és itt van szó a mennyek országának az ígéretéről. Ez a nyolc igazából kilenc, mert hozzátesz egy összefoglalást, boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak, titeket üldöznek, stb. Ugyanakkor a végén felcsendül az öröm, örüljetek, újjongjatok, nagy lesz a ti jutalmatok a mennyben. Tehát a jutalom nem feltétlenül itt ezen a földön vár az emberre. Van, aki azt mondja, hogy Hát hét boldog mondás lehet esetleg eredetileg, mert Máté nagyon szereti a hetes számot, ilyen például nála mi atyánkban hét kérés van, a 13. fejezetben, ahol példabeszédeket találunk, ott hét példabeszédet találunk, és találunk még a 23. fejezetben, ahol Jézus jajokat fogalmaz meg a farizeusokkal szemben, ott pedig len hét jaj van. Nem tudjuk mindet most kifejteni, rátérnénk egy-két boldogmondásra, röviden arról szeretnék most még beszélni. Amit különleges, már az elsőné, boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Nagy problémát jelent a lélekben szegények kérdése, főként ez a kifejezés, amelyik erre azt mondják, hogy ugye ott a szerepel a pneuma szó, amelyik lelket is jelent a görögben, pneumatikus dolgok is vannak, műszerek, stb., az pedig levegőt is jelent, szelet. Hát úgy is mondják, hogy a felfúvalkodottakat is akarhatná ez jelenteni, és akik szegények a felfúvalkodottságba, a magabiztosságba, így is lehet esetleg érteni, nem gőgösek, kiegyenesedve járnak, stb., ami azt akarja jelenteni, hogy büszke, gőgös emberek. És ezekkel szemben lehetne azt mondani, akik szerények, akik alázatosak. Ez is jelenti, hogy alázatos, szelíd a arám szó, az anavim. Tehát van neki egy ilyen jelentése. Ebben a lélekben szegény kifejezés furcsa a magyarban. Tehát inkább azt gondolnánk, hogy lélekben gazdag az illető, és nekik ígéri Jézus a mennyek országát. Sok vita van. Lukácsnál egyértelműen a szegényeket jelenti, de ahogyan Szofóniásnál is már említettük, nem azokat, akik nincs telenek, akiknek nincs semmiük, azokat is jelentheti, de elsősorban azokat, akik jámborok, akik vallásosak, és emiatt szegények. És ők a lélekben, itt ezt a kifejezést, hogy mi által lesznek szegények, hogy ezt tudatosan vállalják, hogy lehetnének adott esetben gazdagok is, de ragaszkodnak az Isten törvényeihez, és ezért a lélek szerint, a lélek indítására szegények. Különben is a héberben kevés prepozíció van, és lehetne, én mindig volt egy ilyen érzésem, hogy lélek szerint szegények, hogy a lélek adja nekik ezt az ötletet, hogy szegények legyenek. Ezen sok vita folyik, de például Aquinói Szent Tamás idézi a Máté kommentárjában Szent Jeromost, és Jeromos is azt mondja, hogy ezt a kifejezést lélekben szegények, ez boldogok, ezt így is magyarázhatjuk, hogy boldogok azok, akik a Szentlélek miatt vállalják önként a szegénységet. És valamiképpen ezt akarja jelenteni. Mert szegénységről beszélnek Qumránban is, hogy ott magukat is szegényeknek jelölik. A regulában ugyan nem szerepel, de az úgynevezett hódajót, tehát dicsőítések, zsoltárok is nevezik ezeket, ott a kegyelem szegényeinek nevezik magukat, vagy a megváltásod szegényeinek a háborús tekercsben. Az érdekessége ennek tehát, hogy a szegénység az lelki értelmet is jelent. Lukásnál elsősorban boldog vagytok ti szegények, de Jézus maga is szegény, vállalja ezt az életformát, mikor jön a gazdag, és mondja, hogy hát az ember fiának nincs hová lehajtania a fejét, tehát figyelmezteti. De ugyanakkor tudjuk, hogy Jézusról gazdag asszonyok azért gondoskodnak. De benne van a vándor életében az egyfajta hontalanság is, amikor aktív tanítást vállal, tehát amikor föllép 3 éven keresztül. Érdekes, hogy a szelidek meg a szegények a héberben ugyanaz a szó, vagy az arámban. És ezért mondják azt, hogy lehet, hogy hét boldog mondás volt, és némely kódexekben a boldogok, a szelidek megelőzi a sírnak kifejezést, a másodikat, és közben a szegények után jön. Van, aki azt mondja, hogy talán egy merizmus van mögötte, hogy ugye ketté van vágva a valóság, egyrészt a mennyek országa az övöké, másrészt a szelidek meg öröklik a földet. Ebben benne van ez az érzés, hogy Végül akik Jézushoz tartoznak, azoké lesz tulajdonképpen a mindenség, azokat ajándékozza meg Isten a mindenséggel. A továbbiakban, ha megnézzük, nagyon érdekes a tiszta szívűeknek a képe. Boldogok a tiszta szívűek, mondjuk, mert meglátják az Istent, hogy ez mit akar jelenteni. A szíve a héberben jelenti egyrészt a szívet, tehát az emberi személyt, de jelenti, ma így mondanánk, az agyat, a fejet, tehát akinek tiszta a feje, tiszta a gondolkodása. Mikor a tanítványokat ugye mondják, hogy Jézus tanítványait leszólják, hogy nem mosnak kezet, Jézus védelmébe vesz, és mondja, hogy ne arra kell ügyelni, ami kívülről beszennyezi az embert, hanem ami a szívből jön elő. És akkor ott felsorolja, milyen bűnök jönnek elő, gonosz gondolatok, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, stb. Ez teszi tisztátalanná az embert. A tiszta szív ellenben az, amelyikből jó gondolatok jönnek elő, szeretet, irgalom, vágyakozás az Isten és az ő igazsága után, ugyan egyik Trilling nevű egzegét ezt nagyon szépen megfogalmazza. Ez a tiszta szív, tehát itt a gondolkodáson egyébként múlik, mert nem érzések törnek föl, az érzéseket is legtöbb esetben az értelem tudja kontrollálni. A szelidek és a szegények, tehát ugyanazt akarja jelenteni, a tiszta szívűek pedig, adja a Jóisten, hogy erre törekedjünk, hogy a gondolataink, a beszédünk a szép és tiszta legyen. Ugyanakkor mindig legyen gondunk, ahogyan Istennek is gondja van a szegényekre, a hátrányos helyzetűekre, és ha nekünk van, akkor azt tudjuk megosztani, amikor Jézus mondja is Zakeusnak, amikor vagyonát megosztja másokkal, hogy na, üdvösség köszöntött erre a házra, vagyis bejött ide a mennyek országa. Adja a Jóisten, hogy ebben az újongásban, ami a végén szerepel, az újongásban, örömben, majd nekünk is részünk legyen odaát az Isten országában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.